Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Elhunyt Fülöp edinburghi herceg. Nicholas bíboros, az örömmel végzett kötelesség példája volt. Diakónus szentelés a római Il Gesù templomban. A 13 új diakónus között Jancsó Árpád. Dante mérföldkő, aki kijelöli az utat, melyen járunk. Induljunk el a belső zarándoklatra. Beszélgetés Tombi Beátával, a Magyar Dantisztikai Társaság egyik alapító tagjával.
Elhunyt Fülöp edinburghi herceg, Nicholas bíboros, az örömmel végzett kötelesség példája volt. Erzsébet királynő férje 99 éves korában hunyt el, április 9-én. A Buckingham palota közleménye szerint a brit uralkodó nagy szomorúságának adott hangot szeretett férje elvesztése miatt, akivel tavaly novemberben ünnepelte 73. házassági évfordulóját. Fülöp herceg több mint 70 évet töltött együtt a királynővel, királyi cím nélkül. Vidáman és tökéletes angol stílusban mindig kész viccek kíséretében állt Erzsébet királynő árnyékában. Az edinburghi herceg a rendíthetetlen hűség és az örömmel végzett kötelesség példája, olvasható a Vincent Nicholas bíboros Westminsteri érsek által közzétett tweetben. Fülöp herceg április 9-én hunyt el a Windsori palotában, közel 100 éves korában. A herceg haláláról a Buckingham palota által kiadott közlemény tájékoztat, amelyben az uralkodó nagy szomorúságát fejezi ki szeretett férje elvesztése miatt. Tavaly novemberben ünnepelte az edinburghi herceg és Erzsébet királynő 73. házassági évfordulóját. Fülöp herceg intelligens és szellemes emberként távlatokban gondolkodóan élte végig az egyik legmozgalmasabb évszázadot. A BBC szerint a II. Világháború végén Fülöp herceg elkötelezte magát egy jobb Nagy-Britannia felépítése mellett, és az ország újjászületése után érdeklődését a környezetvédelmi kérdések felé fordította, még mielőtt az divatba jött volna. A brit királyi pár összesen 4 pápával találkozott. 1961-ben 23. Jánostól kezdve 2014-ig Ferenc pápáig. II. János Pállal 2-szer is találkoztak 1980-ban és 2000-ben. 16. Benedek pápával pedig 2010-ben nagy-britanniai apostoli látogatása során Edinburghban. 1952-ben még trón örökösként Erzsébet találkozott 12. Pius pápával.
Diákonus szentelés a római Il Gesù templomban. 13 új diákonus, köztük Jancsó Árpád. Április 6-án, húsvét keddjén a római Il Gesù templomban 13 új diákonus szenteltek, köztük Jancsó Árpádot, aki a rend Gesù nemzetközi kollégiumában folytatja teológiai tanulmányait. Húsvét keddjén a jezsuiták római főtemplomába, a Gesúba úgy iparkodtam, hogy magammal vittem a szívemben Jancsó Árpád szüleit, testvérét, Schnell György püspököt és Alberti Árpád atyát a regnumból. Élők és holtak együtt, mint hogy az Árpinak oly kedves Gyuri atya, Schnell püspök, a közelmúltban váratlanul hazasietett az atyai házba. Tágas az ember szív, időben és térben nyitott, egy külön világ minden ember szíve, rengetegen megférnek benne. Árpit, a rendtársamat ismerem és szeretem, így arra gondoltam, hogy most aztán igazán az atya akaratát teljesítem, és leszek neki apja, anyja, testvére, papja, barátja és rendtársa, még akkor is, ha az igazi családját személyesen nem ismerem. Minden úgy ment, mint a karikacsapás. A kollégium portáján bemondtam az erre alkalomra külön megkapott kódszámomat, és megnyílt minden, Az egyik beszélgető szobában beöltözve hamar megláttam a helyem az oltár mellett. Előttem Pacs Feriden társam, a Gregoriana Egyetem tanára ült, így már ketten is megérkeztünk Árpi családjából. Délután 4 órakor kezdődött a szentmise. A bejárat fölötti nagy ablakon erővel tűzött be az áprilisi nap, pásztája úgy járta meg a templom belsőt a 2 órás szertartás alatt, hogy a kereszthajóban Szent Ignác oltárától éppen Szavéri Szent Ferencéig ért. Ahogy a 13 diákonus a szentében lapos ú alakban egymás mellett ült, aranyba vonta őket a föntről rájuk zúgó napsugár. A természet valósága és annál is több, a mozgósító természet fölötti is megmozdult. Ezt akkor éreztem a legerősebben, amikor vékony fehér albájukban földre borultak a minden szentek litániája alatt. Hideg a kő, szinte csupaszon feküdni rajta jó 10 percig. Természetesen ez felelőtlenség, véltem, majd nagypéntek délutánjára gondoltam a frissen metszett sírra, a hideg kőlapra és az úr testére. Pontosan ezt jelenti ez az itteni földig leborultság, és ők mind a 13-an tudják, sicut cadaverem, fekszünk a koporsóban, mint egy holttest. Átvonulás ez is. Az egyház szentjeinek az átvonulása a 13 fölött, míg fölkelnek, s míg fölkelnek, föltámadnak onnan. Megmártózva az esendőségben, lépnek aztán a szentelőpüspök, José Tolentino Calas de Mendonça bíboros, a római szentegyház könyvtárosa és levéltárosa elé, aki készföltétellel beemeli őket Jézus szolgáló társai közé. Az egyház legnagyobb kincsei, szentségei végtelenül szerények. Pár szó, kenyér, bor, olaj. Itt most a készföltétel, a püspök imája, az egész egyház imája, és életre szól a bevégzett döntés. Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned. Eszembe jut, nem messze innét, gyalog 1/2 órányira, a német-magyar kollégium kápolnájában éppen 40 éve, 1981. március 27-én tette meleg kezeit a fejemre Helmut Kretzl, bécsi segédpüspök, és lettem, és maradtam, diákonus. Ajándék és sors. Most már igazán testvérek vagyunk Árpival, az úr szolgálatában. Valóban az egyház csodája ez a testvériség, mert a 13 közt még további 2 is találok, a horvát Lukát és a vietnami Vincenzót, akik nem is olyan régen a rendházunkban végezték 2 éves vatikáni rádiós magisztérium gyakorlatukat. A szentmise után 13 kis emberkupac jelzi a frissen felszenteltek szorosabban vett alkalmi családját. A helybéli Nevelős Gáborral és 2 másik római magyar teológussal együtt már 5 vagyunk a Jancsó család, öleljük is egymást becsületesen. És ki is az Árpi? Egy mosolygó szemű fiatalember, akinek tele a szíve örömmel és hálával. Ez látszódik, de mondja is, én pedig hiszem. Érettebb fajta hivatás, idő érlelte ember, 35 éves. Budapesti, annak közepéből, a szorosan vett belvárosból, aki a Szent István Bazilika plébániáján nőtt fel. Érettségi után a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi karán történelem és esztétika szakon szerzett diplomát. 10 éve, 2011-ben lépett be a Jézus Társaságába. 2 éves nobiciátusa után Rómában a Pápai Gergely Egyetemen további filozófiai tanulmányokat folytatott, majd 3 évet a miskolci Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumban tanítással töltött. 2018-tól ismét Rómában a Gesù Collegium tagja, és most itt teológiai tanulmányait végzi. Itt vagyok, küldj engem! Szól a készség Isten szavának hirdetésére és Isten szeretetének szétosztására. Árpi, veled együtt örülünk, és köszönöm téged az Úrnak és az igazi családodnak.
Dante mérföldkő, aki kijelöli az utat, melyen járunk. Induljunk el a belső zarándoklatra. Ferenc pápa március 25-én apostoli levelet adott közre Dante halálának 700. évfordulójára. A centenáriumi évben világszerte számos kezdeményezéssel emlékeznek meg az itáliai költőóriásról, akinek Isteni színjáték című örökérvényű műve a mai emberhez is szól. Tombi Beátával, a Magyar Dantisztikai Társaság egyik alapítójával beszélgettünk.
Számos konferencia sorozat kerül megrendezésre ebben az évben, hiszen Dante egy örökérvényű költő. Dantét nem lehet megkerülni, hiszen minden egyes korban, minden egyes ember számára tud valami újat mondani. Egy olyan mérföldkőnek is szokták nevezni, ami pontosan kijelöli azt az utat, amelyen járunk. Nincs olyan ember, aki élete során legalább egyszer ne találkozott volna Dantéval, Dante nevével, vagy egy olyan képpel, egy olyan zeneművel, amelyet Dante ihletett volna, vagy a színjáték egy-egy fontos mozzanata, hiszen Dante recepciója már nagyon korán, halála után már 15 esztendővel megkezdődik.
Az új latin nyelvekkel kapcsolatban egy óriási újítása volt Dantének, hogy már nem latinul írt, hanem a nép nyelvén a néphez szólt.
Így van, Dante az egyike azoknak az itáliai költőknek, akik a középkorban szokásos és a középkorban elterjedt latin nyelvvel ellentétben a népnyelvét választja hőműve nyelvének. Ez elsősorban azért van, hogy minden emberhez eljusson az az üzenet, amit az isteni színjáték hordoz, hogy mindenki megértse, hogy mindenki erőt tudjon ebből meríteni. Ferenc pápa maga is kitér erre apostoli levelében, ugyanis fontosnak tartja azt, hogy az ember egyfajta itinerként, egyfajta útmutatóként is használja az isteni színjátékot, hogy erőt merítsen belőle, hiszen ahogy a Szent Atya is írja, mindenki el tud jutni, mindenki el tud zarándokolni a pokolból, a sötétségből, a bűnből, maga mögött tudja hagyni bűnös cselekedeteit, és azt követően az erény, a megtisztulás és az örök boldogság útjára tud lépni.
Ferenc pápa ebben az apostoli levélben kiemeli azokat a női alakokat, akik Dantét kísérik ezen a zarándok útján. Az ő pápasága alatt kiemelt figyelmet fordít a nők jelenlétére az egyházban.
Így van, Dante már a színjáték első bevezető énekében is három nő alakot emel ki, Szűz Máriát, Isten anyját, Beatrice-t, aki Dante szerelme, múzsája, ihletője, aki az Új Élet című szövegében is szerepel, sőt, nagyon fontos szerepet kap, és Szent Luciát, aki pedig egyértelműen az egyházhoz kötődik. Ez a három nő alak abból a szempontból is nagyon fontos, és jelenlétük abból a szempontból is meghatározó, hogy a három isteni erény, a szeretet, a remény és a hit meghatározói. Szűz Mária ugye a szeretet, az örök szeretet, ami mindent beragyog, Beatrice a remény, Szent Lucia pedig a hit szimbólumaként van jelen az adott szövegben. Nagyon fontos itt megjegyezni azt, hogy Dante elsősorban Aquinói Szent Tamás filozófiáján haladva és Aquinói Szent Tamás filozófiáját magáénak valva megkülönbözteti, és a színjátékban is igen nagy teret szentel a hét fő erénynek. Ugye ezek közül három isteni erényt ismerünk, és a négy sarkallatos erényt, és a három isteni erény, ugye a hit, a remény és a szeretet, az imént felsorolt három nő alak szimbólumaként, allegóriájaként jelenik meg.
Ferenc pápa remény profétájának nevezi Dantét, hiszen azt tanítja nekünk, hogy bárki el tud jutni az istenlátás boldogságára. Ez a mai kor emberének mit jelenthet?
Nagyon fontos az, hogy minden ember megtalálja a hitet, megtalálja azt az utat, amelyen keresztül, hogyha elindul, akkor eljusson az erényhez, és megtalálja a boldogságot. Nem véletlenül maga Dante is a mű tengelyének az utazást, az utat, a zarándok utat jelöli meg, ahogy Ferenc pápa is kitér erre. Ez az út utazás, zarándok út toposza több szinten is értelmezhető. Nem pusztán arról van szó, hogy Dante három túlvilági birodalom bebarangolásán keresztül eljut a paradicsomba, ahol aztán megpillantja a három személyű egyistent, hanem azt is jelenti, hogy Dante segít nekünk abban, hogy a nyomorúságból a földön túli boldogság állapotába jussunk. Hadd térjek itt ki egy pillanatra azokra a tipikus, illetve topikus helyekre, amelyeket Dante is említ a színjátékban. Nagyon fontos megjegyezni, hogy annak ellenére, hogy Dante toszkán, firenzei költő volt, nem Firenzéből indul, mint ahogy sokan gondolják erre a földön túli zarándokútra, hanem a pokol bejárata Jeruzsálem mellett található, méghozzá a Golgota hegyénél. Tudjuk, hogy mind Jeruzsálem, ugye a legszentebb város, mint Golgota, nagyon fontos jelentéssel bír, hiszen ugye a Golgota hegyénél, hegyén feszítették keresztre Jézus az enciklopédisták szerint, és az évszám pedig, amikor Dante ezt az utazást elkezdi, nyilván ez sem véletlenszerű, pontosan 1300 napcsütörtökén indul zarándokútra. Ugye 1300 8. Bonifác pápa szerint, illetve ő hirdeti meg a katolikus egyház első szent éveként, jubileumként az 1300-at, napcsütörtök pedig a húsvéti szent három nap első napja. Nem véletlenül emeli ki maga a pápa is azt, hogy utazzunk, induljunk el. Nem feltétlenül kell itt konkrét zarándokútra menni, hiszen Dante is egy belső, egy spirituális utazást tesz, és Ferenc pápa is azt hangoztatja, hogy ez a belső utazás az ember lényegének, a hitnek a megtalálása mindenki számára adott.
Talán ebben a mostani nehéz pillanatban, amit a vírushelyzet okozott világszerte, a belső utazásra kicsit rá is vagyunk kényszerítve.
Így van. Minden ember számára fontos az, hogy elinduljon, hogy magába nézzen, hogy felfedezze azt, hogy a külső értékek, azok a tárgyi, azok a vagyoni értékek, amelyeket korábban fontosnak gondolt, másodlagossá válnak, és felfedezzük magunkban valóban azt, ami tényleg fontos. Hadd említsem itt most meg a színjáték paradicsomi színének 33. énekét, amely pont azt a pillanatot írja le, amelyben Dante Isten színe elé járul és megpillantja. Meghatározó pillanat ez, és Dante nagyon plasztikusan írja le. Dante három különböző színt pillant meg. A három különböző szín nem más, mint az egymástól különböző három isteni személy. A körök azonos nagyságúak, pontosan azért, mert az isteni személyek egymással egylényegűek. Egyik sem kisebb, sem nagyobb a másiknál. És ez az a pillanat, amikor Dante felfedezi a fiú Istenben az ember képmását, az ember arcát. Ez az a pillanat, ami a megtestesülés misztériumát ábrázolja. Viszont ahogy Dante is írja, a misztérium, a Szent Háromság minden halandó ember számára rejtve marad. Nem pillanthatja meg emberi szem. Pontosan ezért írja Dante is le azt a végtelen fényt, ami elvakítja az adott pillanatban, viszont tény, hogy amikor Isten belép az emberek közé, és elküldi fiát közénk, abban a pillanatban megtörténik maga a csoda, és Dante a paradicsomban pont azt írja le, hogy az ember is képes arra, hogy belépjen Isten világába. És ettől ebben a végtelen hitben találja meg Dante és az egyház is az örök boldogságot, illetve a boldogság ezt felé vezető utat.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tombi Beátával beszélgettünk, aki a Pécsi Tudományegyetem Új Latin Nyelvek és Kultúrák Intézete olasz tanszékének oktatója. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Az igazság szabaddá tesz.
Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
Krisztusban, kedves testvéreim!